Szeretettel köszöntelek újra benneteket. Lesz egy pár áthallás a szombatiskolával kapcsolatban, ugyanis valami folytán ez a szombatiskola a Szentlélektől szólva nagyon sok mindenben a legfontosabb dolgokat hozza fel nekünk. Minden szombatiskolánk beletalál, hogy úgy mondjam, de ez most különlegesen hasznos számunkra. Mivel a szombatiskolában is erről beszéltünk, és én az Isten tiszteleten is erről szeretnék beszélni, illetve egy másik oldalról megközelítve, ezért most egy kicsit furcsa lesz, amit felteszek a kérdést. Az első kérdésem az, hogy szeretnétek-e üdvözölni? Hát arra válasz nagyjából azért, igen. Reméljük. Igen. És miért? Miért szeretnétek üdvözölni? Tessék?
Egy jó életet akarok. Igazi jó szeretet.
Találkozni Istennel.
Igen, nagyon jók a válaszok. Nagyon sokszor én azt hallom emberektől, akikkel beszélgetünk, vagy kapcsolatban kerülünk, és ezért sokszor talán ti is találkoztok ilyennel, amikor megkérdezzük, hogy szeretnék üdvözölni, általában igen. És ha megkérdezzük, hogy miért szeretnék, akkor azt válaszolják azért, hogy nem szeretnének elkározni. És elsőre ez így logikusnak tűnik, azért szeretnék üdvözölni, nem szeretnék elkározni. Viszont ez végtelenül kevés. Ez végtelenül kevés az üdvösséghez. És hogy miért? Ámos próféta könyvében van egy ige az 5. rész 18. versében, ahol azt mondja Ámos próféta, jaj azoknak, akik kívánják az Úrnak napját. mire való nektek az Úrnak napja? Sötétség az és nem világosság. Nagyon érdekes az az ige, mert először onnan kellene kiindulnunk, hogy ha olyan emberekkel találkozunk, akik mondjuk a Bibliával nem 100%-ig vannak tisztán, hogy én is hasonló vagyok, de ilyen vagyok, de azért, akik mondjuk erre a kérdésre nem tudnak válaszolni, akkor néha falakba ütközünk, ugyanis arra a válaszra, hogy azért szeretnék üdvözölni, mert nem szeretnék elkárhozni, arra ki lehet bontani, hogy pontosan mi is történik azokkal, akik el fognak kárhozni. Nagyon sokáig szenvednek. Egy évmilliókig, vagy a végtelenségig szenvedés történik. Egyébként ezt nem is olyan régen találkoztam egy református lelkésszel, és nagyon sokáig beszélgettünk erről. És annyit tudok hozzáfűzni, nekem az Isten képenben ez így nem fér bele. De a Biblia is azt mondja, hogy amikor megtörténik a második eljövetel és Krisztus második eljövetele után, majd 1000 évre a második feltámadás, akkor azt mondja, hogy akik elkárhoznak, azok nem örökké szenvednek, hanem füstként múlnak el. És ha hiszitek, ha nem, az embereknek erre az a reakciójuk, akkor végül is mindegy. Úgy is vége lesz hamar, azt a kis időt már kibírom, úgy is füsté, eltűnök, akkor annyira nem is érdekel az üdvösség. Na és itt bukik ki az, hogy igazából várják az emberek az üdvösséget. Csak hogy nekünk van valami, mi kaptunk valamit, nem csak mi, mindenki, minden ember, csak valahogy minket a Jóisten közelebb vezetett valamihez, ami az üdvösség szempontjából egy nagyon lényeges dologra világít rá. Mit veszítettünk el az Édenben? Mi az, amit elveszítettünk? Szabad akarat, igen. Mi az, ami mondjuk megjelent az életünkben, és addig nem volt? Az Isten. Azt mondja, és nagyon jó, elveszítettük, nagyon sokan válaszban azt mondják, megjelent a halál, a szenvedés. És nagyon kevésszer gondolunk arra, hogy amit elveszítettünk, és bármilyen furcsa, az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb, az Istennel való kapcsolat. Már nincs Istennel, nem volt utána Isten olyan kapcsolat az embernek, mint az Édenben. Viszont ezt az Úr előre látta. És adott nekünk valamit, ami pontosan arra való, hogy kialakuljon bennünk a vágy az örök életre. Annak egy nagyon nagy segítsége. És ez a valami, ez egy ünnep. Mózes 3. könyvének a 23. része, amikor felsorolja az ünnepeket, azzal az ünneppel kezdi, ami a legfontosabb ünnep. És ez a szombat. Nagyon sokat beszélünk róla, és nagyon sokat hallunk róla, de pontosan mit is jelent nekünk? Hogy miért a szombatról miért a szombatot hoztam bele ebbe a délelőttbe? Hát itt ülő emberek valószínűleg tudnak róla, valószínűleg ismerik, nagyon sokan gondolkodtunk már róla, valamit elfogadtunk, valamiért ezt megünnepeljük. De gondolkodtunk-e már azon, hogy életünk minden pillanatában, hogy a szombatiskolában láttuk a Szentlélek segítségével Istennel kapcsolatba kell lennünk. De van egy ünnep, ami nem egy évben egyszer van, hanem 52-szer. Most tehát kicsit egyszerű, szerintem 52-szer fontosabb, mint valami, amiket itt ünneplünk évente egyszer. 52-szer van. Mi olyan fontos, amit az Isten évi 52 alkalommal szeretne nekünk megmutatni? A negyedik parancsolat valahogy úgy kezdődik, igaz, hogy megemlékezzél a szombatról, megszenteljed azt. Vannak olyan bibliamagyarázók, akik azt mondják, hogy a héber szöveget másképp is lehet egy kicsit fordítani, értelmezni. A tanult dolgok szerint tartsd meg. Na de kitől tanuljuk mi meg a szombatnak a megtartását? Hát biztos, ha valaki adventista családból jött, akkor azt mondja, hogy nekem nagyon nem elmagyarázta. Mert én is azt mondom, hogy Zsuzsát bárkitől, én megtanultam. A Biblia nem ezt mondja. Mindannyiunknak Istenhez kell menni. És ott kell megtanulni. Az nem elég, hogy valaki nekem beszélt róla. És először az a szombatiskolának is. Az nem elég. El kell menni. Nem lehet megspórolni ezt az utat. El kell menni az Istenhez. És a Teremtő adott egy ünnepet, amin azt mondja, hogy ugyan minden hét, minden napján velem járj, de ezen a napon mindazt, ami téged akadályoz a velem való kapcsolatban, próbálj meg kizárni. A szombat nem arról szól, hogy mit szabad, meg mit nem szabad. Én ezt nagyon sok helyen elmondtam, már itt is elmondom. Szerintem eljött az idő, hogy vegyünk egy nagy, hatalmas, nagy vastag könyvet. És írjuk rá, hogy adventista talmud. És kezdjük el írni. Mert körülbelül ennyi szokásunk, meg ennyi olyan dolgunk van, ami rárakódott az Isten törvényére. Azt mondja Isten, nem erről szól, hogy gyötörjön. Hogy mondja a Biblia, hogy mi lesz a szombat nekünk? Mi kellene, hogy legyen? Minek kell, hogy hívjuk? Gyönyörűségünknek. De gyönyörűségünk? Ugyanis azt tudjuk róla, hogy a teremtés emlékünnepe. De mire emlékezünk itt? Emlékezünk arra, hogy volt egy időszak, amikor mi az Istennel együtt lehettünk, az ember. Amikor közvetlen kapcsolatunk lehetett. És ezt mi elveszítettük. És minden egyes szombaton, amikor ki tudjuk zárni azokat a dolgokat, amik akadályoznak, akkor újra közelebb kerültünk az Istenhez. Miért fontos ez? Azért, mert a szombat nem csak a teremtés emlékünnepe, hanem ez az az ünnep, ami segít nekünk, hogy kifejlődjön bennünk az Isten utáni vágy, hogy az örök életbe reménykedjünk. És nagyon jó volt, amit mondtál, miért akarok üdvözülni? Mert együtt akarok lenni az Istennel. Nem azért, mert nem akarok elkárhozni. Az kevés, az semmi. Mert együtt akarok lenni az Istennel, ugyanis. Ha én csak azért akarok üdvözülni, mert nem akarok elkárhozni, akkor hogyan érzem magam a mennyben? Mert ettől még az életem nem változott meg. Ettől félelemből akarok bekerülni a mennybe, el akarok valamit kerülni. A félelem az nem az Istentől jön. De hogyha én valamire vágyok, és a vágy kényszerít engem valahová bemenni, az teljesen más. Én ehhez szoktam hasonlítani, mit teszünk akkor? És most mindenki gondoljon arra, akit legjobban szeret. Ha, bocsánat, hogy keresztény közösségben ilyet mondod, de mondjuk nagyon szeretünk gyerekünk, házast, gondoljunk rá. Mi lenne, ha egy héten csak egyszer találkozhatnánk vele? Egyetlen egyszer. Egy napon. Hogy telne az előttel való napunk, napjaink? Hogyan telnének? Hogy mondjuk megérkezne este, és azt mondanánk, hogy köszöntünk, de mindjárt jövök, mert még dolgom van. Hogyan telne a napunk? A hetünk hogyan telne? Mi járna az eszünkbe? Nem az az a nap, amikor megérkezik? Készülnénk rá? Készülünk arra, ha a gyermekünk, az unokánk megérkezik másfél hónap után, vagy két hónap, készülnénk rá? És amikor véget ér ez a nap, és elmegy idézőjelbe, tehát véget ér ez a nap, és véget ér a lehetőség, akkor mi jár a fejünkbe? Nem a következő nap, amikor újra láthatjuk? Nem azzal foglalkoznánk, hogy most 6 napig mi lesz. Van egy nagyon szép szokás, nem mondom, hogy mindig tartalmas, de szép szokás zsidó körökben, jön a szombat. Várják. Van egy énekük, mondjuk egy kicsit nem teljesen jó fordítása, valamilyen ez a szövege, hogy gyere jó barát, várjuk szombatot a vigarát. És énekelnek, és várják. És amikor elmegy, akkor kifejezik a szomorúságukat, hogy véget ért a szombat. Amikor én látom a mi szombat ünneplésünket, akkor én inkább ahhoz tudnám hasonlítani, hogy jön valaki, akit ritkán látunk, de néha nem bánjuk, a túl is vagyunk rajta, mert csak teher. Elő kell készülni, rengeteget kell talpalni addig, amíg beérkezünk a szombatba. Aztán, amikor vége van, akkor legalább kezdhetjük újra az egészet. Csak hogy ez nem éri el a célját. A célja az, hogyha találkozunk itt valakivel, és csak rá tudunk figyelni, és csak ő van nekünk, akkor el tudjuk gondolni azt, milyen lesz az, hogyha nem fogunk többé elválni. Mert ez erről szó. Hogyha az a valaki megérkezik hozzám egy héten egy nap, és azt mondja nekem, hogy lesz egy időszak, amikor soha nem fogok többet elmenni. Várom? Hát hogy ne várnám? Ez a szombat. Nem arról szól, hogy pontosan hány óra, hány perckor megy le a nap. Nem erről szól a szombat. Nem is arról szól, és bocsánat, hogy megint rájuk hivatkozok, hogy a Talmud szerint van 39 dolog, ami nem szabad szombaton tenni, és ha az alma bizonyos lépéstől tovább gurul, nem szabad felvenni. Nem erről szól a szombat. Arról szól, hogy az Isten meg szeretné nekünk mutatni, hogy milyen vele közösségben lenni. És ezt vigyük tovább a hetünkre. És gondolkodjunk el rajta, hogy milyen lesz az, amikor soha többé nem válunk el tőle. Viszont ahhoz, hogy ezt elérjük, ahhoz meg kell értenünk még valamit a szombatból. Van-e olyan emlékünk a gyerekkorunkról, hogyha megérzünk egy illatot, akkor eszünkbe jut? Van-e olyan emlékünk, hogy kalácsnak az illata eszembe jutottja a nagymamámat? Van ilyen emlékünk, hogy valamit megérzünk, és eszünkbe jut a gyerekkor. Egy nagyon kellemes, kedves emlék. Szeretnénk ott lenni, újra átélni? Bizony szeretnénk. Azt mondja a Korintusi levél, a második Korintusi levél második részében az apostol, második Korintusi levél második részének a 14-16. Versig. Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk. Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók közül. Ezeknek halál illatja halálra, amazoknak pedig élet illatja életre. És ezekre kicsoda alkalmatos. Ez az ünnep, amit mi ünneplünk. És benne mi? Nekünk az örök élet illatának kell lenni. Hogyha megérzi valaki, akkor akarjon oda vágyni. Nem az a kérdés, és tudom, ez nagy vitát kavart, nem az a kérdés számomra, hogy szeretem-e úgy a másikat, hogy mindent megteszek azért, hogy ő üdvözüljön. De ha elér egy olyan szintet, amikor én azt mondom, hogy nekem már ez sok, akkor kilépek az életéből. Hanem az, amit Mózes mondott. Uram, ha választani kell, inkább azokat üdvözítsd, akik engem meg akartak ölni, és inkább én kározzak el. Ha ez lenne a feltétele, akkor ennyire szeretem őket. A szombatban megismerhetjük Istent. Mi is. Minden napunkban is. De ez egy különleges ünnep. És amikor azt mondják nekünk, hogy mi lesz, ha jön a vasárnap törvény, akkor nagyon vigyázzunk. Mert ezt sokan úgy értelmezik, hogy megtiltják a szombat ünneplést, és csak vasárnapot lehet. Én úgy gondolom, nem biztos, hogy ez így fog indulni. Szabadság van. Mindenki megünnepelheti a szombatot is. Csak a lényegét veszítse el. Összegyűlhetsz te nyugodtan szombaton is. Aztán mibe telik az az egy óra, vasárnap elmehetünk oda is. Csak a lényegét veszítse el. Egyszer már elveszítette. Hisz nézzük meg a zsidó ünnepléseknél, és ezt ők is meg sokszor meg külsőség. Nálunk is. Ha egyszer ezt megértjük, akkor ne akarjuk újra elveszíteni. Az üdvösségünkkel kapcsolatban az, hogy életillata legyünk életre, az azért is nagyon fontos nekünk, mert ezen a földön eljött Krisztus, hogy bemutassa az atyát. És azt mondta, hogy mi is mutassuk be. De ahogy beszéltük a szombatiskolában, hogyan tudok én bemutatni valakit, akit nem ismerek? Azért, mert más elmondta nekem. Senki nem lesz keresztény azért, mert egy ember azzá teszi. Minden ember a saját döntése alapján keresztény vagy nem. És mutathat kifelé bármit. Én nem tudom megítélni. Sem így, sem úgy. Nem az fogja eldönteni, hogy kifelé milyenek vagyunk. Egy valaki van, aki ismer bennünket tökéletesen. És lehet, hogy kifelé azt látja valaki, hogy hát milyen rendes keresztény ember. De az Isten tudja belül. Látja az ő belsejében, hogy ő ezeket, amiket tesz, ezeket csak más embernek való megfelelésből teszi, hogy belül vívódik és nem ért ezekkel egyet, csak hát ez a szokás, meg ezt kell tenni. És ugyanígy fordítva, lehet valaki nagyon-nagyon rossz embernek látszó lény, egy ember, de hogy belül mi zajlódik? Egy lelkész egyszer azt mesélte, hogy el kellett temetni egy öngyilkost. Sokan úgy gondoljuk, hogy neki is volt egy választása, rosszul döntött. És sokan azt mondják, akkor el fog kározni. És azt mondja ez a lelkész, ő ettől a pillanattól kezdve, amikor megtette azt, amit most el fogok mondani, ebben teljesen megváltozott a kép. Ugyanis mielőtt a temetésre elindult, elment a házhoz és megkérte a szülőket, hogy egy fiatal gyerek, fiatal lány volt, hogy hadd menjen fel a szobájába. És akkor körbejárta, akkor azt látta, hogy ő még életében ilyen kereső embert nem látott. Nem tudunk megítélni sem mást, sem magunkat. Persze magunkat mindig pozitívabban ítéljük meg. De gondolkodjunk el ezen, élet illata lehetünk életre, vagy halál illata halálra. Nézzük meg, hogy Ámos próféta is azt mondja, mire való nektek az Úrnak napja. Hát mit hirdettek? Hát az szörnyű lesz. Jön a hét csapás, úgyse bírják ki sokan, milyen szörnyűség lesz. És én azt tapasztalom, hogy a Bibliát mi úgy olvassuk, ahogy nekünk tetszik. Ugyanis kihagyunk részeket. Ha visszalapozunk Mózes második könyvéhez, akkor már ott találunk reménységet a hét csapás időszakára. Amikor elolvassuk a Mózes második könyvében a 10 csapást, akkor a 10 csapásnál azt olvassuk, hogy például a 9. csapásnál, már is mondom, Mózes második könyvének a 9. része, és a 9. résznek 34. verse. És azt mondja Mózes, ímé az Úr keze részen a te mezei barmaidon, lovakon, szamarakon, tevékenyét felsorolja az állatokat igen nagy dökhalállal. És eddig el is jutunk. Erről szólt a tíz csapás, hogy az Isten megmutatta a hatalmat. Ha azt mondja, a Biblia ítéletet tartott még Egyiptom istenei fölött is, ugye a sötétségben. Eddig eljutunk. Tehát az Isten dicsősége kevesebb lett volna, hogyha nincs a tíz csapás. Itt valami másnak kell még lennie. De különbséget tesz az Úr azon az Izrael barmai között és Egyiptom barmai között. Mint abból, ami az Izrael fiai egy sem vészel. Kihagyjuk az üzenetet, ami a legfontosabb számunkra. Azt mondja az ige, hogy illat legyünk, Istennek a jó illata. Jó illatja. Ha Istennek jó illatja vagyunk, akkor az embereket tökéletesen kell az Isten lényéről tájékoztatni. Az első angyel üzenet, mutassuk be Istent. Bemutathatjuk az Istent így is. Nézzétek meg, milyen hatalmas. Ott volt a tíz csapás. Senki nem tudott ellenállni. Csak kihagyjuk az irgalmasságot, az igazság mellől. Mert még olvashatnám tovább. Egyiptom egész földjén sötétség volt. De Izrael fiainak minden lakhelyén világos volt. Egyiptom földjében elpusztultak az állatok. De Izrael fiainál az ebb sem öltötte ki nyelvét senkire. Megteheti az Isten, hogy az utolsó időben külön válassza a népét? Tele van a Szentírás olyan tapasztalatokkal és olyan történetekkel, amik, ahogy mondja az apostol, ami tanúságunkra irattak meg. Kenyeretek, vizetek el nem fogy. Mi lesz, ha nem lesz víz? Tud-e Isten a kősziklából vizet fakasztani? Mi lesz, ha nem lesz gabona? Sofóniás azt írja, a Jóel könyve azt írja, kifogynak a baromcsordák, nem terem a föld. Honnan lesz élelmünk? Ha kell, az Isten megnyitja és manna fog hullani az égből. Ez az Isten jó illata. Az az örömüzenet, hogy az Isten ezt megteheti. De nagyon sok szóval találkozok közösségünkben is olyan emberekkel, akik becsömöltek, bocsánat, a rengeteg olyan beszélgetést, amiben semmi másról nincs szó, csak a hét csapásról és azokról, amik következnek. Én megértem őket. Hát ha nem kap egy ember csak rosszat, egy semmi reménységet, akkor csodálkozunk azon, hogy egy idő után egyszerűen nem akar részt venni akár a közösségi életben, vagy akár a hit életében, kizár teljesen mindent. A szombat nekünk nem azért adatott, hogy gyötörjünk vele másokat, hanem azért, hogy bemutassuk az Istent. És hogyha az Istent be akarjuk mutatni, akkor először nekünk kell megismernünk. És még egy nagyon érdekes dolog, nem elég, ha megismertük. Meg kell békülni vele. És erre vonatkozott az, amit én szombatiskolán mondtam. Meg kell békülni az Istennel. Az életünk döntő része nagyon sokunknak vivódás. Vajon üdvözülök, vagy elkárhozok? Azt mondjuk, van üzbizonyosságunk. Én a beszélgetésekben azt mondom, hogy van üzbizonyosságunk, Isten üdvözíthet bennünket, igen. Csak hogyha ebben megnyugodnánk, akkor nem állandóan erről beszélnénk. És nem tűnne fel az, hogy igazából zaklat bennünket, és mi lesz. És én ezért hivatkoztam Lutherre, aki azt mondta, hogy igen, az Isten engem üdvözíthet. De hogy hogyan fog dönteni, azt az én a kezébe lerakom. És bárhogy is tegyen, ahogy a három ifjúnál a tüzes kemencénél. Igen, Nabukodonozor, te gondolod, hogy van hatalmat felettünk, nincs. De ha Isten úgy döntene, hogy most meg kell halnunk, akkor is benne bízunk. És te felteszed utána a kérdést, amit mondtam is. Vajon aki ide eljut, azt az Isten elkárosztatja? És a válasz az, hogy nem. Csak hogy ide el kell jutnunk. Mi akkor a feladatunk? Mi az, ami miatt mi nem tudunk megbékélni az Istennel, és ha darabokra szakadtunk is, még ha a külső szemlélő lát bennünket, azt mondja, nem szakadtatok, még darabokra fogtok szakadni. Akkor mi a bajunk? A 80. Zsoltárt idézném ezzel kapcsolatban. Most nagyon sok szó van arról, hogy meg kell újulni a gyülekezeteinknek. Az első nagyon fontos lépést fogom most szerintem elmondani, és én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos lépés. Ez a lépés nem arról szól, hogy a gyülekezeteink újuljanak meg, és fogjunk bele a munkába. Ugyanis én nem ezt tapasztaltam. Hanem én úgy érzem, megértettem valamit, remélem helyesen a Bibliából, és mi ezt elkezdtük ott nálunk gyakorolni. És azt tapasztaljuk, hogy ez működik. A Bibliában azt mondja, 80. Zsoltárban Asszáf, seregek Istene, állíts helyünkre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Nem azt mondja, hogy váljatok tökéletessé, aztán munkálkodjatok. Azt mondja, akkor fogtok megváltozni, ha munkálkodtok. Amikor van egy nagyon beteg ember, főleg lelki betegsége van, akkor tudjuk, hogy az hogyan szokták gyógyítani? Rábíznak egy másik embert. És ez tényleg jó terápia. Már nem magával foglalkozik. Elkezd mással foglalkozni, és nagyon, nagyon érdekes, de elindul a gyógyulás útján. Minden nélkül. Azt mondja az Úr, ha te megértetted azt, amit én neked üzenek, és te megbékéltél velem, és hiszed, hogy bárhogyan is lesz, én helyesen fogok dönteni, és én üdvözíthetlek téged, akkor te indulj el a másik ember irányába, aki még ezt nem tudja. És győzd meg arról, hogy ilyen az Isten. Nem önkényes, hanem megadja a szabad választást. Csak tudnia kell mindenkinek azt, amit te megértettél. A te üdvösségedet helyezd le az Isten elé, és indulj el. Először döntsd el, hogy akarsz-e másokért munkálkodni. Ha igen, akkor Uram, állítsa helyünkre minket. És azt mondja, amikor a helyünkre állítottál, akkor világoltasd a te orcádat. És mi történik a bajokkal? Akkor megszabadulunk. Nagyon sokan valószínűleg nem értenek velem egyet, de én ezt értettem meg. Elmondjuk sok embernek azt, gyere az Istenhez. Emlékszünk arra a problémára, hogy én nem mehetek az Istenhez, mert még nekem annyi sok bűnöm van. Én még nem vagyok jó. Meggyőzzük őket arról, hogy az Isten úgy vár téged, ahogy vagy. Majd ő fog téged, ugye ahogy beszéltünk a megszentelődésről, ő fog téged megváltoztatni. Ezt mi elmondjuk mindenkinek. De amikor mi kerülünk bajba, akkor ugyanezt csináljuk. Uram, én még nem tudok elindulni a munkában. Hát én még nem vagyok elég jó. Bocsánat, de vizet prédikál, volt iszik. Ki hisz a mi beszédünknek, ha ezt ne haragudjatok, ez egy hazugság. Ki fog nekünk hinni? Nem az fog hinni, nem akkor hisz nekünk, ha azt mondjuk, hogy igen, vannak gondjaink, igen, civakodunk, veszekedünk, igen, nem jó az egész környezetünk. Ezen mi valljuk be, nem tudunk változtatni, mert bármennyi erőfeszítést teszünk, csak mélyebbre csúszunk. Akkor Uram, pontosan mi is az én feladatom? A te feladatod az, hogy azt az értés ezt az embert segítsd az Istenhez. Elindulok azon az úton. És mi lesz a többi gonddal, Uram, amiket én szeretnék megoldani? Azt mondja, hogy megoldja. És megfogja. Mi ezt tapasztaltuk. És én ezt tapasztaltam. Nem azért, mert ezt olvastam, hanem mert megpróbáltuk, és ez a tapasztalatom. Hogyha azt kérem, hogy Uram, én másokért szeretnék munkálkodni, látod, milyen vagyok, te segíts benne. Akkor elkezd el másokért munkálkodni. És az Isten azt mondja, a többi terhedet hova helyezd? Hát rá. Nem lehet teherrel menni. Tedd le a terhedet. Attól azok a terhek eltűntek? Majd elfognak. De most csak tedd le, és indulj el azon az úton, amit tenned kell. Azt mondja az ige nekünk, hogy vetnünk kell a magvakat. Azért nem világvárosban élünk, mindenki tisztában a kerti munkával. Tegyük fel, van valakinek egy holdnyi földje, és elkezdi vetni a tengeri szemeket. Elveti az elsőt, és megáll, és elkezdi várni, hogy ki kelljen. Mi fog történni? Eltelik az idő. És mennyi magot vetett el? Egyet. És mi van azzal a munkással, aki nem hátra tekint, hanem veti a magot, mert neki az a feladata? Mit fog látni ősszel a egyik, és mit a másik ember? Adott nekünk az Isten egy ünnepet. Nem nekünk, az egész világnak. Ami megtapasztalhatjuk, hogy milyen vele lenni. Adott nekünk egy útmutatást, hogy amikor ezt megtapasztaltad, menjél és mondd el másoknak. És akkor fogsz megszabadulni a bajaitól. Ahogy ezt a világ alkalmazza is egy terápiában. És azt mondja, amikor te megismertél engem, és most már érted, hogy mi a szombat. És alig várod, hogy újra letehesd a dolgaidat. És csak rám figyelj. Akkor el kell érned oda, Uram, én megbékéltem veled, és most már szeretnék másokért munkálkodni. Az az érdekes ebben, hogy ezt is ugye beszélgetünk a szombatiskolában, hogy a Lukács evangéliumában ott van, hogy a mi embereknél lehetetlen lehetséges az Istennél. Aztán nem csak az új, hanem az Ószövetség is ezt írja. Jeremiás könyvében a 32. részben nincs semmi lehetetlen előtted. Hisszük azt, hogy Istennél minden lehetséges. Tudjuk azt, hogy minden Isten mindenképpen arra törekszik, hogy üdvözítsen bennünket. Akkor valóban óriási csoda, hogy mi képesek vagyunk elkárhozni. Ezért mondja azt az írás, könnyű üdvözölni, és nehéz elkárhozni. Azért, mert józan logikával egyszerűen felfoghatatlan az, hogy mi el tudunk kározni. Ugyanis olyan valaki akar minket üdvözíteni, aki meg is tudja tenni, és mindent megtehet. Felfoghatatlan az, hogy mi mégis képesek vagyunk. A szombatban nem csak, illetve legfőképpen nem azt tanuljuk meg, hogy hogyan viselkedjünk helyesen ezen a napon. Ugyanis a sok szabály, én erre mondja Krisztus, hogy azokat kellene cselekedni, és ezeket sem elhagyni, a sok szabály nem az Isten megismerése után van, hanem előtte. Ezért, amikor eljövünk a közösségbe, sokszor sok ember feszeng. Olyan helyesen, hogy ezt megteszem? Egyrésztől ez egy közösségről szól az Istennel. De ha mindenkor azért gyűjt itt össze, hogy az Istennel közösségben legyen, akkor vajon egymással nem vagyunk közösségben? Vajon nem úgy kellene beszélgetni, mint testvéreknek? Vajon megosztunk minden gondolatunkat egymással? Vagy nem bízunk egymásban? Vajon működik-e bennünk a kételkedésnek a lelkülete? Kételkedésről azt mondja Jakab apostol, hogy a kételkedés az egyik legveszélyesebb dolog. Azt mondja, aki kételkedik, olyan, mint a tengerhalja. Ide-oda hány a szél. És a mi életünk is sokszor ilyen. Ezért kell megértenünk, hogy azért kételkedünk, és azért vannak kétségek bennünk, mert nem ismerjük az Istent. Ha megismernénk igazán, akkor nem kételkednénk. Nézzük meg azt, hogy mi a legfontosabb abban, mi a legfontosabb mozzanat abban, hogy békességre jussunk az Istennel. Jakab apostol azt írja a levelében, az első részben, az 5. és 6. versben, Ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készséges, és szemrányos nélkül adja, és megadatik néki. Van ebben a mondatban kételkedés? Nincs? Felismertem? Kérem az Istentől. Mit mond az apostol? Megadatik. De hogyan? Mi a mitja? De kérje hittel, semmit sem kételkedvén. Mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt, és ide tovább. Ne kételkedéssel kérjen. Uram, mit szeretné, hogy tegyek? Nyitott a szívünk? Vagy azért már gondolatban megfogalmazódik, mert nekem lenne egy-két ötletem. Mózesnek is volt 40 évesen. Hát vezér akart lenni. Ő felismerte, bármilyen furcsa, Mózes felismerte, hogy őt az Isten kiválasztotta. Ott második ember, harmadik ember volt Egyiptomban. Tudta, hogy az Isten őt kiválasztotta. Csak nem várta meg, hogy mire. Neki volt egy szándéka, és volt egy elhatározott célja, aminek eleget akart tenni. Csak hogy nem elég az, hogy felismerem azt, hogy Isten elhívott valamire. Itt nem fejeződik a kapcsolat. Folyamatosan kérni kell, Uram, most mit tegyek? Most hová menjek? És nézzük, mert Mózes is akkor volt jó, amikor már azt mondta, hogy én nem megyek sehová. Én nem tudok semmit tenni. Azt mondta, hogy Isten, most kell lesz. És most vagy megfelelő. Amikor elérünk ide, akkor látni kell az embereknek rajtunk. Nem kételkedünk. Látni kell azt rajtunk, hogy nekünk ez a nap. Ez nem csak azért van. Bocsánat, hogy ezt mondom, de nagyon sok kis közösségben azért tartoznak egyes emberek, mert jól esik a kicsi, mindenkivel szembe menő ilyen, hogy is mondjam, tehát ilyen nagyon sarkos kis csoporthoz tartozni. Mert az olyan jó, hogy én most egy olyanhoz tartozok, akit senki nem ismer. Sokan a kis csoportokban így vannak. De hát a kételkedés el kell, hogy kerüljük. Mert attól még, hogy egy csoporthoz tartozunk, attól még nem fogunk az Istenhez tartozni. Attól, mert egy név rajtunk van, nekem dédnagy nagymamám nazarénus volt. És én tisztelem, becsülöm őket, mert nagyon sok mindent tettek, amit adventisták sem tettek. De gondoljuk el, ő azt mondta, hogy fiam, aki nazarénus, az üdvözül. Lehettem olyan 6-7 éves, akkor is teológia vitával keveredtem ezt dédnagy mamámmal, de mert akkor nagyon egyszerű üdvözülni, mindenki legyen nazarénus. És persze a nazarénus egyház nem teljesen így vallja, csak ő egy sarkos véleményt mondott el nekem. Ettől nem fogunk megváltozni. Krisztus mondatai sajnos ránk is vonatkoznak. Bizony mondom nektek, sokan megelőznek benneteket a paráznák és a vámszedők közül. Ne áltassuk magunkat egy mesevilágban. Folyamatos, minden nap folyamatos kapcsolat az Istennel. Jeremiás is ezt mondja, megújul minden nap a te kegyelmed. Nem vágyunk erre? Itt van egy ünnepnapunk, amin különleges kapcsolatban lehetünk az Istennel. Ahol megismerhetjük őt, ahol megismerve rájöhetünk és rádöbbenhetünk arra, hogy Istennek milyen hatalon is eltűnik belőlünk a kételkedés. És amikor eltűnt belőlünk a kételkedés, akkor mi megbékélhetünk az Istennel, és ezt fogják rajtunk látni. Nem az a jó gyülekezet, ahová hívni kell az embereket, hanem ahova jönnek. Mert az ő gyülekezetről ezt írja, az emberek jöttek. Vonzó volt. Nem azért, mert tökéletes emberekből állt. Mert bemutattak valakit, akit az emberek meglátva azt mondták, nekünk erre van szükségünk. Én azt hiszem, túl sokat foglalkozunk másokkal, és túl köveset arról, amire elhívtak bennünket. Túl sokat rágódunk olyan dolgokon, amik már elmúltak. És túl keveset foglalkozunk azokkal, amik előttünk vannak. az a vád ér bennünket, hogy túl sokat foglalkozunk az Ószövetséggel. Azt mondom, sokan meg túl keveset. És túlságosan sok időt töltünk emberek megítélésével, és más csoportok megítélésével, és túl keveset munkálkodunk értük. Ezzel nem leszünk előrébb. Állíts a helyünkre minket, hogy megszabaduljunk. Hogyha a helyünket keressük ebben is, ez a sor, amit én most itt elmondtam, ezt hiszem, hogy előrébb fog bennünket vinni. Vannak köztünk viták? Akkor van, ami nincs rendben. Pál apostol azt mondja, ha vannak is, akiknek ez szokásuk, hogy vitatkozzon a helyünk, olyan szokásunk nincs. Hogy ki a hibás egy vitában? Hát amikor nekünk vitánk van, illetve nekem vitám van, akkor arra döbbentem rá, hogy rosszul állok a kérdéshez. Üljünk le, beszéljük meg. És amikor leülünk, akkor mindenki elmondja, hogy a másik miben hibázott. Nem jó, nem helyes a rendszer. Amikor leülünk, szembeülünk egymással. Mert mi nem jövünk és vitánk van, akkor mindenki mondja el, hogy ő miben hibázott. Így kezdjük a beszélgetést. Mondjuk el, hogy mi miben hibáztunk. Ne haragudjatok, de bocsánat, hogy ezt szavaztam, ahhoz nem nagy bölcsesség kell, mert nem sok talentunk kell, hogy megmondjam, hogy a másik miben hibázott. Hát folyamatosan ezt firtatjuk, hogy a másik embernek mi a hibája. Te egész életünk először nagyon jól begyakoroltuk. Nekem mi a hibám? Üljek le, és mondjam azt, hogy testvérem, nagy vitánk van. Én most elmondom, hogy szerintem én miben hibáztam. Ebben ne haragudj, bocsáss meg. Ettől nem biztos, hogy a véleményünk azonos lesz. De nézzük meg a ószövetségi bölcs tanítók hogyan látták a dolgokat. És nézzük meg a keresztények hogyan látták. Azt mondták, hogy most keresztény szemmel nézve, azt mondták, hogy vannak bizonyos dolgok, amit nem azonosan látunk. Ennek egy oka van. Biztosan. Az, hogy én a keresztnek az elejét nézem, te az oldalát, te meg a másik részét. Hogyha már erősebb problémák vannak, és hitelük, üljünk le, imádkozzunk. Az első, hogy valóban tudjam azt, hogy én miben hibáztam, és mondjam el. A második, nekem azt mondták, hogy én ott hagytam a református egyházat. Én azt hiszem, soha nem voltam olyan protestáns, mint most. A református egyháznak van egy nagyon fontos tétele. Ha valaki jobbra tanítana bennünket, azt megköszönjük. Én találtam valamit, ami jobbra tanított. Legyen meg a szándék bennünk a változtatásra. És hogyha ezek csak akkor fognak megvalósulni, ha már a helyünkön legyenek. Mert nem ez a fő cél. Munkálkodni. És azért kérdeztem szombatiskolán azt, hogy mi a szeretet? Ha te leülsz azzal, akivel vitád van. Persze nem kell, hisz tudjuk, hogy Krisztus meghalt érdemén, és nem is tehetnénk ezt meg. Csak kérdezd meg magadtól azt, amit Mózes mondott. Ha lehetőség ez lenne, elkárhoznál érte? Mózes ezt mondta, törődj ki az élet könyvéből. És én kérdezem, üdvözítsd. Hogy van-e bennünk szeretet? Nagyon messze vagyunk a szeretettől. Azt mondjuk mindig, az isteni szeretet feltétel nélküli szeretet. Így van. Csak azt ne elfelejtjük hozzátenni, aki meghalt értünk. Mi feltétel nélkül szeretjük egymást? Talán azt mondjuk, hogy igen, ő nagyon rossz velem, mert meg is ítéltem, de én akkor is szeretem. És a következő kérdés, meghalnál érte? Erre már nem válaszolunk. Ezért kell ezt a napot az Istennel tölteni. Csak ő taníthat meg rá. Szenteld meg, ez a szó azt jelenti, különítsd el, válaszd el a köztől. Szenteljétek meg ezt a napot. Lehet, hogy azt fogják majd nekünk mondani, hogy nyugodtan megtartatod a szombatot. Csak azt is tudom, hogy mondunk. És semmi más nem érdekli őket. Kívülről bármi lehet, csak a lényegét veszítse el. Mi ezt ne engedjük. 52 alkalmunk van egy évben, hogy megtanuljuk, hogy hogyan kell a szombatot megszentelni. 52 alkalmunk van, hogy mi megismerjük még jobban az Istent. 52 alkalmunk, hogy békességre jussunk vele, megbékéljünk vele, és 52 alkalmunk van, hogy kételkedés nélkül higgyünk neki. És akkor ez az 52 alkalom 365-té fog válni. Nagyon sok receptet hallottam a gyülekezeteinkre, a problémáira. Amit én megértettem recept az az, ne haragudjatok, hogy azt mondom, mert lehet, hogy megsértődtöknek egy-két ember, vagy furcsán veszi. Vallod, hogy adventista vagy, akkor menj vissza a kájához, és kezd el újra megnézni a tantételeket. Nem azokat, amiket valakik összeírtak, nem ami ebben a könyvben van. Valamit elfelejtettünk, elhagytunk útközben. Menjünk vissza, keressük meg. Ahogy víz nélkül nem indul neki az ember a sivatagnak, pedig ott van a szélén és megérkezett, csak közben elhagyta a vizet. Nem baj, nekem ezen az úton kell mennem. Meg fog halni. Vissza kell menni, hogy megkeresni a vizet. Aztán elindulni. Úgyhogy én azt kérem mindenkitől, és igazából, mivel tudom azt, hogy bennünk mi nagyon kevesek vagyunk. Az, aki ellenünk harcol, mert nem test és vérrel a kisakodásunk, az sokkal erősebb, mint mi. Csak egyféleképpen győzhetünk, ha Isten lakik bennünk, az ő lelke. Másképp nem. Ezért én azt kívánom mindenkinek, és azt kérem, hogy menjünk vissza, kérdezzük meg magunktól, hogy miért léptem rá erre az útra. És kezdjek el az Istennek közösségben lenni. Nagyon sok minden előrébb visz, de higgyétek el, ha nem fogunk személyes kapcsolatban lenni az Istennel, semmi esélyünk. Nem az fog engem előrébb vinni, hogy én bölcsebb lettem, nem az fog előrébb vinni, hogy mennyivel több ige helyet tudok, mint más, vagy én már segítettem ennek, vagy annak. És a többi, azok is azt mondják, akik a Krisztus azt mondja, elkárosztok. Te nemedben tettünk jó dolgokat. Nagy dolog halottat támasztani, beteget gyógyítani? Nagy dolog? Nagy dolog. Mégsem mehetnek be. Nem ismertek engem. Úgyhogy tényleg azt kérem mindenkitől, menjünk vissza. Keressük meg, amit elhagytunk. Mert én azt látom, hogy mi futunk keresztül a sivatagon, csak nem hoztuk magunkkal a vizünket. Menjünk vissza, ne szégyeljük, gondolkodjunk el rajta, hogy mi is az, amire mi megkeresztelkedtünk? A te hited vallomására. De mit vallottam? És vallom még ma is. Olyan kincsünk van, amit azt mondom, hogy a világ egyik legnagyobb kincse. Kaptunk valamit, akkor ezt őrizzük és gondozzuk. És zárásként tényleg ezt a folyamatot szeretném csak összegezni. Amit kaptunk az Istentől, egy jó illat legyen a szombat, ami az üdvösség reményét hozza nekünk. És ebben a napban keressük meg az Istent. Ismerjük meg, békéljünk meg vele, ne legyen bennünk kételkedés. És így menjünk az utunkra. Nem mi akarjuk megoldani, mi álljunk arra az útra, amire az Isten hívott bennünket. Majd meglátjuk a csodát, amit tenni fog. Az utolsó időről beszéltetek. Arról lesz egy nép, amely megtisztul. De még akkor is azt fogja kérdezni, hogy vannak-e el nem rendezett bűneink? Vajon? Akkor hogyan tisztult meg, ha mindig ilyen kérdései vannak? Hogyan? Úgy, hogy letette az Isten elé, és vele van kapcsolata. Elindulni az úton, munkálkodni. Semmi más nem fog bennünket megvédeni. Hisz a lámpásban van valami. De azt mondja a tíz tűz példázata, ez nem kétség, csak nem elég. Szerezzünk az edényeinkbe olajat. Hogyan tudunk megtanulni, kapálni vagy fejni? Ha csináljuk. Azt mondja az Isten, tegyetek próbára engem. Nem azért, mert nem hiszek az Istennek, hanem minél több tapasztalat legyen itt bent. Mert akkor majd azt fogom tudni mondani, nem csak azt, hogy az igében ott van. És én tudom, hogy az Isten megteheti, hanem azt fogom mondani, tudjátok miért hiszek? Ebben a dologban sikerül, mert már egyszer átéltem. És itt, és itt, és itt, és itt nekem segített az Isten. Élő tapasztalatom van vele. Tegyük próbára az Istent. Induljunk el. És meglátjuk azt a sok csodát, amit fog tenni. Hálát adok azért, hogy ugye, ha mi gyülekezetünk is óriási, ebben a szobában ugye elférünk, hogy még hely is maradna, de tapasztaltunk. Semmink nem kellett hozzá. Megszégyenültünk. Tudjátok, mit kérek? Mindennyian szégyenüljünk meg így. Én nagyon szépen megköszönöm azt, hogy a jó Istennek, hogy itt lehettem, hogy itt lehetek. És én azt szeretném, hogyha az, amit elmondtam, az meg lenne vizsgálva általatok. Hazamenve, kinyitva a Bibliát. Nem elhinni, megvizsgálni. És hogyha egyet értettek velem, akkor ezt a folyamatot, ezt próbáljuk megtenni Istennel. Amen.
Amen.